1989. március 14-én hunyt el Zita, magyar királyné, utolsó királyunk felesége. A kedves hallgatók már hallottak róla, és most szeretnénk egy részletet megismételni abból az interjúból, amit Nagy Norberttel készítettünk, aki a Zita királyné boldogávatásának viceposztulátora.
Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, és köszönjük szépen a boldogavatás részéről az érdeklődést. Zita királyné egy olyan hosszú és tartalmas életre tekint vissza, amely méltán mondható a 20. század egy kiemelkedő személyiségét és ennek a 20. század különböző történelmi eseményét átölelő biográfiának. Magyar királyné, utolsó apostoli királynénkről van szó, aki 1892. május 9-én, tehát még a 19. század utolsó éveiben született Bourbon-Pármai hercegnőként Toszkánában, Olaszországban, és 1989. március 14-én hunyt el svájci számüzetésben.
Hogyan is zajlott az ő életük? Talán egy pár szót arról, hogy hogy ismerkedtek meg a későbbi IV. Károly királlyal.
Zita királynénk egy nagyon nagy családból származik, 24-en voltak testvérek, ez talán egy joggal nagy számnak mondható, és ugye egy főúri családból származik, akiknek szokása volt, hogy az év különböző időszakait iskolák miatt, tanulmányok miatt más és más helyen, más és más országokban töltik, hogy ezek a főúri családoknak a gyermekei megtanuljanak nem csak anyanyelvükön, hanem Európa más nyelvein is. Egy ilyen összefüggésben ismerkedett meg Károly főherceggel, és azt lehet elmondani róluk, hogy az ő megismerkedésük talán kis túlzással szerelem volt első látásra. Ugye egyiküket sem fenyegette idézőjelbe téve az, ami később bekövetkezett és sorsuk lett, hogy uralkodóvá váltak, hiszen Károly sem volt első vonalas trónörökös még akkor, Zitáról pedig ez messze sem volt elmondható. Tehát ők valamivel szabadabban éltek, és valóban a szerelemnek, a vonzódásnak helye volt az ő kapcsolatukban. Amikor 1911. október 21-én egybekeltek, akkor meg is fogalmazták, hogy az ő életüknek, az ő közös életüknek a célja az, hogy egymás segítség a mennybe. Szentségi házasságra készültek igaz, tiszta szerelemből, és azt fogalmazták meg életcéljukként, hogy a keresztségben kapott küldetésüket, az életszentséget igyekezzenek a házasságon keresztül is gyakorlatba ültetni. És hát elmondható, hogy bár házasságuk ugye rövid volt, IV. Károly tragikus és korai halála miatt, mégis ez a néhány év 8 gyermekkel áldotta meg az ő házasságukat, és a 8 gyermeket hitben, szeretetben és mindenekelőtt a keresztény értékek alapján nevelték.
Norbert, ne haragudjon, hogy megszakítom. Egy gyönyörű mondatot mondott, amikor a Zita királynő és Károly herceg még akkor csak, hogy mit fogadtak meg az esküvőjükön, vagy esküvőjük után.
Igen. Tehát az ő fogadalmuk az volt, hogy egymást segítsük a mennybe. Tehát tudva az, hogy a földi élet itt, ezen a földön, ebben a dimenzióban nem éri el a beteljesedését, csak akkor, hogyha eljutunk a mennyei atya országába. És ez jelzi azt, hogy mindkettőjük számára a hit és a túlvilágra való odafigyelés, az Isten akaratának a keresése egy központi kérdés volt az életükben. Ez látszik később az ő életükben is, negyedik Károly esetében, mikor királyként, császárként is királyként, ugye az első világháború vérzivataros idei időszakában vette át ezeknek az országoknak, a monarchiának a kormányzását, a vezetését, hogy mennyire törekedett például a béke megteremtésére. Zita királyné pedig minden erejével igyekezett ezt a béke törekvést segíteni férjének a nagyon nehéz politikai misszióját, küldetését támogatni. Tehát az, amit azt mondtunk, hogy keresztény értékrend, az ő esetükben nem valamiféle megporosodott régi könyvekből vett tanulmányok vagy információk voltak, hanem az ő életükben a mindennapokban megélt valóság volt. A jóban és a rosszban is, hiszen gyönyörű szép éveket, házas éveket tölthettek el együtt, ugyanakkor ezek az évek nagyon fiatalon keltek egyben, nagyon fiatalon kerültek trónra, úgy, hogy tulajdonképpen egyikük sem erre készült, hiszen negyedik Károly nagyon messze volt a trónöröklés sémában, hiszen Rudolf főherceg, majd Ferenc Ferdinánd tragikus halála követően lett ő a Habsburg család belső szabályzata szerint trónörökös. És ezekben a nagyon nehéz években is pontosan az a keresztény hit, ez a cél, amit láttak maguk előtt, hogy nekünk a cél nem ez a földi ország, hanem egy mennyei országba való eljutás, ez lebegett előttük, lelki szemeik előtt, és így igyekeztek meghozni a legnehezebb időszakokban is azokat a döntéseket, amelyek nem csak személyes életükre, hanem egy birodalomra nézve is befolyással voltak.
Most nézzük egy kicsit Zita királynét. Hogy is volt az ő élete tovább? Tehát hogyan, ugye a tragikus számüzetés, tehát mind borzasztó nehéz dolog volt, amit végig kellett nekik csinálni.
Ez valóban így van, és hogyha úgy tekintünk az ő számüzetésükre, mint amely egybe esett a spanyol náthának egy óriási világjárványnak a kitörésével, akkor nem nehéz megvonni a párhuzamot a mai világ, a mai kornak két nagy kihívásával, a több millió ember, földön futó embertársunk sorsával, akik szintén háborúk és nyomorúság miatt kell elhagyják otthonukat, valamint azzal a pandémiával, amely mindannyiunk életét kisebb vagy nagyobb mértékben meghatározza és befolyásolja. Zita királyné és Károly király, miután Madeira szigetére kerültek, próbáltak a nincstelenség ellenére is, próbálták a nincstelenség ellenére is megőrizni hitüket, megőrizni mindazt a küldetés tudatot, amelyet királynéként és királyként a koronázáskor megkaptak. Károly azonban a spanyol nátha szövődményei következtében elhunyt, nagyon szerény körülmények között éltek, ezért nem telt tulajdonképpen megfelelő orvosi kezelésre, gyógyszerek beszerzésére, és 1922. április 1-én negyedik Károly királyunk fiatalon, 35 évesen eltávozik ebből a földi életből. Zita magányos özvegysége tulajdonképpen ekkor kezdődik, és amint már említettem, 1989-ig, tehát az évszázad majdnem végéig tart, számos állomáshelye volt ennek, Portugália után Spanyolország, Luxemburg, majd Kanada, Észak-Amerika, Egyesült Államok, majd újra vissza a II. Világháború után Európába tér Zita már a gyermekekkel, és végül ilyen hányattatott életút után telepedik le Svájcban egy talán azt mondhatom, hogy egy nagyon szerény körülmények között egy korábbi kolostornak egy lakosztályát alakították át az ő számára, ahol leélte életének hátralevő évtizedeit, ezzel együtt viszont elmondható róla, hogy egy nagyon aktív életet élt, mind nagymamaként és dédnagymamaként is igyekezett a család különböző tagjainak a nevelésében szorgalmasan részt venni, a keresztény értékeket igyekezett átadni nem csak gyermekeinek, hanem ahogyan említettem, a mintegy 34 unokának, és ugyanakkor viszont folytatott egy nagyon aktív közéleti tevékenységet is, különböző közéleti személyiségekkel állt aktív kapcsolatba, legyenek azok egyházi vagy világi emberek, és nagy szeretettel viselte a magyarok sorsát is az ő szívén, különösen is az 1956-os forradalom alatt igyekezett a lehetőségeihez mérten támogatni a szabadságharcosoknak és különösen is a külföldre került magyar szabadságharcosoknak az életét.
Norbert, esetleg hallhatnánk valamit arról, hogy Zita királyné, mint asszony, hogy nekem úgy rögtön vele kapcsolatban eszembe jutott a bibliai erős, okosasszony a 31. Zsoltárból, hogy én azt gondolom, hogy őre is ezek nagyon ráillenek, hiszen ugye amikor a 8. gyermeket várta, akkor halt meg 4. Károly. És hogy milyen dolog lehetett az egy asszonynak úgy megszülni, világra hozni a gyermekét, hogy a férje már nem él. Tehát az egészen egyedül marad, ugye, meglévő már 7 gyerekkel és az úton lévő 8-kal.
Én azt gondolom, hogy éppen emiatt aktuális számunkra Zita királyné élete, hiszen többszörösen is olyan nehézségeken keresztül ment át azzal együtt, hogy királyné volt, amely közel hozza az ő életét és az ő sorsát hozzánk, úgymond hétköznapi emberekhez. Hiszen ki ne ismerne közülünk fájdalmat, szenvedés, veszteséget, Zita viszont fokozatosan, hatványozottan ismerte az özvegységnek minden terhét. Hiszen 8 gyermekkel egyedül maradni, és ennek a 8 gyermeknek az életét, tanulmányait rendezni, intézni, akkor is, abban a korban is óriási kihívás volt. És én azt gondolom, hogy ez az, ami ma nagyon sok asszony és édesanya számára példakép lehet, hogy ezekben a nagyon nehéz időszakokban is a hit az a támpont, Jézus Krisztus az a támpont, aki erőt adhat ezeknek a sorcsapásoknak a leküzdésére. Zita királynéről feljegyezték, és hát ismerve az ő életét, látjuk, hogy az erejét, a bátorságát, azt a talán már makacs hitét és szilárd küldetés tudatát a keresztény neveltetésének köszönheti. És ez a keresztény neveltetés nem csak egy névleges kereszténységből állt, hanem ő naponta járt szentmisére, naponta áldozott, naponta imádkozott, rendszeresen gyónt, igyekezett valóban lelki életet is élni. Tudjuk róla azt is, hogy nagy híve volt a bencés lelkiségnek. Talán ez egy olyan fejezet, ami kevésbé ismert. Ő maga egy franciaországi bencés apátságnak volt az oblátája. Az obláta, elmondhatjuk a hallgatóknak, akik esetleg nem ismerik, hogy az egy olyan harmadrend féleség a bencés renden belül. Zita királynénak több nővére volt a szolemmi bencés apátságnak tagja, sőt egyikőjük apát nője is volt, és Zita nagyon korán elkezdett járni ebbe az apátságba, megérintette őt az ora et labora, az imádkozzál és a dolgozzál kettőssége, és az ő életében pont ezt lehet látni, a mindennapokban is. Ő az ő mindennapjait úgy kezdte, hogy reggel az első szentmise, És utána munka, 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 egész nap ő maga gépelte leveleit, napi több tucat levelet írt, telefonált, unokákért ment iskolába, elhozta őket, hazavitte őket, tehát az imádság és a munka kettőségét élte meg, és szentelte oda mindkettőt Istennek.
Kedves hallgatóink, ennyit ért a mai napindítónkba. Szeretettel elköszönünk a kedves hallgatóktól, de ne menjenek messzire, hiszen a Mária Rádió adása tovább folytatódik. Irén Károlyné, Mándi Ágnes.
Köszönöm szépen én is figyelmüket, és reméljük, hogy jövő héten is velünk tartanak. Kassa Reginát hallották.
Pázmány Péter nagybőti jó kívánságaival szeretnék elköszönni. Ezt mondta Pázmány kora embereinek, hívőinek, böcsületes vastagodást a nagybőti időre. Ezt kívánom én is mindnyájuknak, Vajzát Ferenc atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké,
amen.
Szent Patrik úti imádsága. Uram Jézus, járj előttem! Ha lankadok, állj mögöttem! Pajzsomként lebeg fölöttem, jobbról, balról segíts engem! mindig téged keresselek, mindig találkozzam veled. Minden léptemben szüntelen, te, csak te jöjj szembe velem. Te légy szavam a nyelvemen, más szavával te szólj nekem. Minden egyes pillantásom mindenkiben téged lásson. Te légy utam az utamban, utam végén a jutalmam. Ámen.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádióban, a mi rádiónk